Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Kiszeli Zoltán politológus. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Április 8-án Zsinórban harmadszorra nyerte meg a Fidesz-KDNP a választást kétharmaddal, de Orbán Viktor vezette kormány volt 1998 és 2000 között is. Miért csak most mondja a miniszterelnök tusványosan szombaton, hogy egy korszak kezdődik?
Ja, megnézzük a Magyarország 2013-ig, 14-ig nagyjából egy adósságcsapdában volt, a 2008-as válság következményeként, és más okokból is. Nagyjából 13-ra, 14-re sikerült a túlzott deficiteljárásból kikerülni, a 2008-as hitelek nagy részét visszafizetni, és onnantól kezdve indult el egyfajta építkezés, ami a 2010-ben megkezdett új gazdaságpolitikával, unortodox gazdaságpolitikával párosulva, nagyjából mostanra az elmúlt egy-két évben hozta meg az első gyümölcsét, amit azt szoktuk mondani, hogy több pénz marad az országban, és ez elkezd lecsorogni a társadalom középső és immáron alsó részeihez is. Tehát, és innentől kezdve van az, amit mondott a miniszterelnök, hogy van kormányzati felhatalmazás, tehát szavazói bizalom, vannak eszközök, tehát ugye a hatalmi eszközök ebből a felhatalmazásból a kormány rendelkezésére állnak, van elszántság, és hát van pénz is, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy az uniós fejlesztési forrásokból, illetve abból a pénzből, ami Magyarországon marad, ami nem folyik ki az országból, ezekből tud a kormány most már építkezni, nagyjából úgy, mint 1867 után, hogy ott is volt egy szakasz a bécsi tőzsdeválságig 1873-ig, amikor hiába volt meg a kiegyezés, igazából nem tudtak úgy élni ezzel, és ha megnézzük a mostani kormányt, leginkább ezzel a monarchia beli Magyarországnak a kormányaival, magyarországi kormányaival lehet szerintem párhuzamba állítani, ahogy Vekerlék, Tisza Kálmánék kivásárolták a külföldieket a vasúti koncesziókból, azt látjuk, hogy most is 2010 után fokozatosan próbálja ez a kormány a külföldi tulajdont a stratégiai ágazatokban, leginkább a bankszektorban és az energetikában kivásárolni, és hát hazai tulajdon pótolni. Tehát itt látom azt, hogy most van az a lehetőség, hogy ezeket a terveket, amik korábban a fiókban voltak, megvalósítsák.
De ugye ezek a szempontok, amelyeket ön is említett, ezek azért megvoltak 2010-ben is, mondjuk a pénzügyi fedezete az kevésbé, mert ugye 2008-9-ben volt egy pénzügyi válság, és 2010 után ezeket az adósságokat törleszteni kellett, de mindig 1990 óta lényegében kormányzati ciklusok indultak. És ha, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, hogy hazaküldtük az IMF-et, ez is már megtörtént 2014-ig. Még egyszer felteszem ezt a kérdést. A korszak határ akkor az miért 2018-ban van?
Nem, tehát ugye nehéz egy korszakot meghatározni, a rendszerváltást is ugye nagyon nehéz meghatározni, mikor kezdődött.
A miniszterelnök most meghatározta, több mint politikai rend.
Igen, tehát általában korszakokat utólag szokták fémjelezni. Mint mondtam, 2010-ben a kormány, csak ismétlem önmagam, egy olyan válságmenedzsmentet folytatott, amiben ilyenekre nem nagyon tudott gondolni. Biztos megvoltak ezek a hosszú távú tervek, de a korszaképítés az azt jelenti, pont a 90-es évekkel ellentétben, amikor 4 év után vagy 8 év után egyik kormányt a másik követte, és az megkezdett irányt egy másik irány követte. Ugye amikor Finnországra hivatkozunk az oktatás terén, akkor azt mindig hozzá kell tennünk, hogy a finn pártok meg tudtak egyezni egy olyan oktatáspolitikában, amit ciklusokon keresztül követtek, függetlenül attól, hogy melyik párt volt kormányon.
Most ezt látja ennek esélyét, hogy minden politikai szereplővel megegyezzenek az irányokban?
Hát most a harmadik kétharmad után nem látom azt a partnert, akivel sikerülne megegyezni, hiszen a kétharmadnak az a lényege, hogy legalább a két legerősebb parlamenti párt megegyezzen, mint annak idején az MSZP vagy az MDF és az SZDSZ, illetve később a Fidesz és az MSZP. Ugye most azt látjuk, hogy egy gyenge ellenzék van, és hát az ellenzék nem kínál olyan vonzó alternatívát, ugye az elmúlt időszakban, ami a szavazók többségét megszólítja, és ezért nincs egy olyan helyzet a mostani kormány részéről, hogy nincs kivel úgymond megkötni ezt az alkut, és hát azt látjuk, hogy a szavazók ezt a megkezdett irányt most már másodszor 2010 után ismét visszaigazolták, és a többséget a mostani kormány kezébe adták. Hát nem látom azt, akivel a kormány megkötni, látjuk, hogy vannak stratégiai partnerségek multicégekkel, hazai külföldi nagyvállalatokkal, látjuk, hogy vannak megállapodások, például a munkaadók a munkavállalók között, amit a kormány támogat, moderál, áll és elfogad. Tehát vannak különböző partnerek, akikkel a kormány megköti ezt az alkut, mert ott érzi azt, hogy velük érdemes. A politikai ellenzéknél egyrészt ezt a szándékot sem látom, hogy ők akár olyan alternatívát tudnának, vagy elfogadnák a kormánynak a céljait, és meg tudnának egyezni például bizonyos témákban, még nagyon messze vannak. Az alkotmányozás, a médiatörvény megmutatta, hogy nem nagyon sikerült közös nevezőt találni.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy kulturális korszakba kellene ágyazni a politikai rendszert. Mit jelent ez a kulturális korszak?
Hát nyilván még csak találgatni tudunk, bár zajlik egy vita, és érdekes módon pont a jobb oldalon belül, hiszen azt látjuk, hogy ugye a baloldali ellenzék, a liberális ellenzék, a radikális ellenzék gyenge, önmagát keresi, úgy mondom, hogy irányvitában van. Az LMP-ben is egy irányvita van, a Jobbikban is egy irányvita van, az MSZP úgymond keresi önmagát, tehát ott nem látjuk azokat az alternatívákat, amelyeket meg tudnának fogalmazni, vagy amit megfogalmaznak, hogy vagy a 2010 előtti modellhez kéne visszatérni, ez nyilván már anakronisztikus, vagy olyan nyugati modelleket hoznak, amelyek nem vonzóak már. Tehát nem 85-ben vagyunk, vagy 92-ben, amikor egy nyugati modell önmagában vonzó volt, hanem most már egyre többen ismerik a nyugati modellt, annak az előnyeit és az árnyoldalait, tehát az, amit az ellenzékénál az emlő. Igazából a kulturális téren, ha megnézzük, ez nagyon fontos, hiszen ugye a kultúra az öröklődik. Nagyon fontos, hogy mit adunk tovább az utánunk jövő generációnak, ez már az iskolában elkezdődik, hogy mit tanulnak, hogyan tanulják.
Ez a magasztos része a kultúrának, azért a kultúrának vannak mindennapokban leágyazott nyomatai, ilyen a színház, a mozi, vagy bármi.
Nem, hát nyilván
irodalmi művek.
Persze, tehát a kultúra, hogy ez az információnak a feldolgozása, rögzítése és átadása, és nyilván a művésztől függ, hogy ő hogyan látja a világot, milyen szemüvegen keresztül látja, hogyan interpretálja, ez a művészi szabadságnak
valóban a része. Ez a definíciója, de mégiscsak egy politológussal beszélek. Ez az új szellemi és kulturális megközelítés, amiről a kormányfő beszélt, ez mit takarhat? Mi állhat e mögött? Hogyan lehet új módon megközelíteni a kultúrát?
Hát ha megnézzük, ugye ez a vita miről szól, én erre a vitára vezetném vissza, amit a miniszterelnök mondott, hogy
A jobboldali sajtóban.
A jobboldali, a kormányhoz közel álló sajtóban zajlik ez a vita, és ugye arról szól, hogy kik legyenek az ikonok, vagy kik határozzák meg az ikonokat. És hát valóban azt láttuk, hogy a szocializmusban ez egy nagyon egyoldalú folyamat volt a tiltott, tűrt és a támogatott kategória, könnyű volt az egyikből a másikba átkerülni. És hát 90 után bizony ez a baloldali és a liberális kultúra volt az, amely meghatározó volt. Ők azt mondták, hogy a nyugatot ők veszik át, ők közvetítik úgymond a nyugati kultúrát ide, és hát a jobboldali művészek, mondhatnánk közgazdászokat is úgy érezték, hogy ők ebben nem tudnak úgy érvényesülni, mert egy versenyhátránnyal indulnak. Ugye 2010 után ezt a vélt vagy valós versenyhátrányt próbálta a kormány kompenzálni, például a Művészeti Akadémia megteremtésével és az alaptörvényben való rögzítésével, hogy ilyenre szükség van, és hát nyilván ezeknek a testületeknek lenne a feladata, hogy a művészet terén meghatározzák saját logikájuk alapján, hogy mi az, ami szerintük jó, ki az, akit tagjaik közé választanak, mi az, amit támogatnak.
Ugye hát ez mindig. A politikának ebbe bele kell szólnia ön szerint?
Szerintem abba kell beleszólni, ami az állami mecenatúrát jelenti.
De abban már bele is szólt, ön is említette a Magyar Művészeti Akadémiát, ha minden igaz, akkor évente 10 milliárd forintos büdzséje van, és több jobboldali kulturális művészeti szervezetet milliárdokkal támogat az állam.
Hát ugye van az alaptevékenység, ami pénzbe kerül, egy kultúrházat fenn kell tartani, ugye akadémiának tagjai vannak, azoknak kell, ugye vannak ilyen alapvető támogatások, működési költségek, személyzeti költséget, ezeket fizetni kell. És igazából ami szerintem, amiben a politikának kevesebb beleszólásának kéne legyen, de ezt láttuk, hogy nagyjából működik, ami például az, amire pályázni lehet. Tehát vannak az alapköltségek, a működési költségek, szerintem ezeket ugye a költségvetési vitában mindig meghatározzák, hogy mennyit fordítanak erre, és hát látjuk, hogy van filmalap, van kulturális alap, vannak olyan alapok, amikhez bárki pályázhat. És igazából itt látom a vitát, hogy ezek a kik azok, akik meghatározzák a pályázati feltételeket, elbírálják a pályázatokat. Itt látok egy vitát, itt nyilván a mérőegységnek egyértelműen a teljesítménynek kéne lennie, hogy vannak-e olyan tehetséges jobboldali, vagy konzervatív művészek, forgatókönyvírók, költők, akik esetleg olyan művekkel jelentkeznek, amelyek jó minőségűek, amik a közönséget is megszólítják, és hát itt lehetne egy egészséges verseny.
De ezt a versenyt, ennek a versenybe kinek kell beleszólnia, mert ön is elmondta, hogy különböző alapokhoz a pályáznak, akkor ott döntő bizottságok vannak, elbírálják a különböző pályázatokat. Hát ezeknek a nagy részében is, hanem a 100%-ában a kormány kinevezettjei, vagy a jobboldali értékrendű emberek vannak.
Szerintem egy ilyen testületben mindig a teljesítményt kell nézni, nem az, hogy kinek milyen a világnézete. Látjuk, hogy azért ugye a kifogásolt esetekben azért nem mindenki tartozik a jobb oldalhoz, ez nem is baj szerintem, tehát ugye Magyarország is sokszínű, tehát különböző irányzatok vannak, és az a jó, ha ezekben a projektekben, pályázatoknál sok minden polgár, minden adófizető polgár magára ismer, tehát úgy érzi, hogy jó helyre ment a pénze, akár egy vagy két alkotást támogat, nyilván vannak olyanok, amivel nem ért egyet, de ez nem is baj. Azt gondolom, az államnak igenis van szerepe, utaltam a monarchiára. Tehát a monarchiában a magyar állam, mint megrendelő, úgy lépett fel, hogy voltak bizonyos prioritásai. Például a magyar iparművészetnek a fejlesztése, a nagy beruházásokat a budai várpalotától a parlamenten át a marosvásárhelyi kultúrpalotáig direkt úgy írták ki, hogy az a hazai művészetnek, az a iparművészetnek a fejlődését segítse.
Tehát kvázi ez most is így van, ugye felújították a műcsarnokot is, az is, mint a Vigadó is, a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonát képezi, és akkor itt rengeteg kulturális beruházásról is beszélhetünk. Ugye a budai Vigadót is felújítják, igen, a Liget projekt rengeteg múzeummal. Mégis ez a szeptembertől esedékes változás, ön ott volt tusványosan, meg adott esetben még politikusokkal is kapcsolatban van. Mik lehetnek?
Mert ha megnézzük, szerintem ez az európai választási kampányra vonatkozik, hiszen kimondva kimondatlanul el fog kezdődni Európa szerte ez a kampány. Vannak más változások, amelyek beköszönnek, ilyen a migráció kérdésében, Svédországban lesz szeptemberben választás, októberben Bajorországban, és a számok azt mutatják, hogy a bevándorlást ellenző pártok erősödtek meg. Svédországban is egy osztrák helyzet ismétlődhet meg, az ottani mérsékelt jobboldali pártnak, a moderáta pártnak el kell döntenie, hogy az osztrák utat követi-e, és akkor a bevándorlás.
Szerintem maradjunk még itthon is a kultúrai változásoknál.
Csak azért mondom, tehát ez egy komoly változás, hiszen Svédország ugye migráció egyik célországa volt, és ha Ausztria után ők is fordulnak, az például megint a miniszterelnök politikáját erősíti Svédország példáján, vagy októberben Bajorországban szintén. És hát Amerikában november 6-án ugye az időközi választás, Trump meg tudja őrizni a republikánus párt többségét, vagy sem, szintén nagyon sok mindent fog meghatározni. Visszatérve Magyarországra, tehát szerintem azok a változások lesznek, hogy minden kormányzati ciklus, és ez egy örök valóság, igazság, a kormányzati ciklusoknak az elején kell azokat az átalakításokat, a nagy társadalmi alrendszerekben a változásokat elkezdeni, amelyeket ha a ciklus elején nem tesznek meg, akkor a ciklus közepére már kifutnak az időből. Ugye minden ilyen reformnak, átalakításnak az elején jelentkezik a költsége, anyagi költsége, társadalmi költsége, akkor jelennek meg a veszteségek, és hát az átalakításnak az értelme, az eredmény az a ciklus közepén, vagy jó esetben a végén már érezhető.
De hát, ha most Orbán Viktor nem ciklusokban gondolkozik, hanem egy korszakban, és meg is jelölt egy dátumot 2030-ig, rengeteg dolgot fölvázolt, akkor kvázi a korszaknak a legeslegelején vagyunk, hogyha ez 12 évig eltarthat a Fidesz-KDNP égisze alatt. Hogyan, mik történhetnek itt? Tehát ez a kulturális beágyazás, ez hogyan történhet meg?
Hát azért azt tisztázzuk, hogy ez a 12 éves korszak az azért három kormányzati ciklusból áll, és azért ugye Magyarország mégis egy demokrácia, ahol a szavazók döntenek arról, hogy ki alaki kikerüljön többségbe és kialakíthasson kormányt. Tehát ahhoz, hogy ez tényleg 2030-ig a többség bizalmát élvezze, ahhoz tényleg eredményeket is fel kell mutatni. Ugye ott elhangzott, én is egy panelt moderáltam, Gulyás Gergely miniszterelnök, vezető miniszter Bárándi Gergely volt MSZP-s képviselő, illetve Siffer András voltak ott a panelemben, amit volt szerencsém moderálni, és ott például elmondta Gulyás Gergely, hogy most Magyarországon bármennyire furcsa is, vidéken jobb az általános egészségügyi ellátás színvonala, mint Budapesten. Azért, mert uniós forrásokból és hazai forrásokból vidéken például sokkal több kórházat és rendelőintézetet sikerült felújítani. Tehát úgymond az általános fed. Én is voltam vidéken kórházban, és el tudom mondani, hogy tényleg nagyon jó minőségű kórházban voltam egy megyeszékhelyen. És tényleg Budapesten is voltam kórházban, és azt lehet látni, hogy itt még a felújítások nem tartanak ott, hiszen uniós forrásból Budapesten nem lehet felújítani, és hát ugye mindig az elmúlt ciklusokban mindig azt mondták, hogy majd. Tehát például az egész egészséges Budapest program is szeptemberben szerintem el fog kezdődni, vagy érezhet, vagy el kell indítani, hiszen ugye a 3 szuperkórház megépítését, vagy 60 rendelőintézet felújítása Budapesten és Pest megyében, például ez egy olyan projekt, ami a budapestiek és az agglomerációban élőknek az a jó érzését, vagy az életszínvonalát, az életminőségét befolyásolja, és hogyha nem sikerül ezeknek az embereknek, a kormánynak valamilyen kézzelfogható eredményt felmutatni az EP választásra, hogy már lerakták az alapkövet, már buldózerek dolgoznak, vagy 2022-re, akkor bizony esetleg megint az ellenzékre fognak szavazni a következő választáson, mint most tették április 8-án Budapesten viszonylag sok körzetben.
Visszatérve mégiscsak a szombati tudományosi beszédre, a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kultúra, tudomány és az üzleti szabályozások terén is átalakításokra van szükség. Hát itt a kultúráról beszéltünk volna, aztán mégsem tudtuk megvilágítani, hogy itt milyen változások lehetnek. A tudomány területén azért már elkezdődött egy, ugye a költségvetés tárgykörében a Magyar Tudományos Akadémia egyes pénzeinek az Innovációs Minisztériumhoz való csoportosításával, illetve az üzleti szabályozások területén is változásokra van szükség. Mi az, amit most így a harmadik, zsinórban a harmadik kormányzati ciklusnál, tehát a 8. év után meg kell csinálni ezeken a területeken még, ami még nem történt meg?
Igen. Tehát a tudománynál azért tisztázzunk egy pár dolgot. Tehát ugye Nyugat-Európában jellemzően a kutatás, az alapkutatás, ugye próbálkoztak itt mindenfajta akadémiai elnökök új fogalmak bevezetésével, ez szerintem butaság. Mindig mindenki mindent újra akar fogalmazni, újra maradjunk a bevált fogalmaknál. Az alapkutatás szerintem azt jelenti, ugye, ami nagyon költséges, de szükség van rá, hogy ugye az alkalmazott kutatás az alapkutatásra épül. Ha megnézzük Nyugat-Európában, Amerikában, amennyire én ismerem, az a jellemző, hogy az egyetemeken zajlik ez a kutatás, a professzorok és a diákok, illetve cégek együttműködésével, és hát ezek az elvont intézetek, ezek is vannak, de nem ez a főszabály. Ugye ezt a szovjet rendszerben szervezték át, ezt Magyarországon is, hogy az, úgymond nehogy a fiatalságot megfertőzzék mindenfajta új gondolatokkal, ezért ilyen elvont akadémiai rendszert hoztak létre, és ezt a kutatást az egyetemektől átrakták az akadémiai intézetekhez. És ezek szervezési, kutatásszervezési komoly kérdések.
De azért ez így csinált, hogyha már a korábbi korszakokat említette Széchenyi István, és így találta ki az akadémiát, nem?
Igen, de ő igazából a tudós
társaság.
Hogyne a tudós társaságot, hogy akkor még nem volt. Ugye azóta, ugye ő megtette a 0. lépést, hogy egyáltalán legyen ilyen, és hát hálásak lehetünk neki, hogy ugye jövedelmének, az állatjövedelmének, a marha jövedelmének az egy éves jövedelmét felajánlotta. De igazából ez egy 0. lépés volt, 150 éve vagy 160 éve. Igazából most az a kérdés, hogy azt hogyan tudjuk továbbfejleszteni, úgy, hogy azt megőrizzük. Én mondom, ez csak egy vita. Én látom Németországban, hogy ott az iparnak van egy külön kutatási alapja, és van a tudományos szférának is egy külön kutatási alapja. És ők ketten egyeztetnek arról, hogy a német iparnak milyen kutatásra van szüksége ahhoz, hogy megőrizze a versenyképességét, és a német tudományos közösség az állam nyilván segítségével, moderálásával meghatározza, mire képesek. És akkor ezt így össze. Nyilván az uniónak is vannak 7 éves, nem csak költségvetési ciklusai, hanem tudományos tervezési ciklusai is. Ezek általában az unió 10 éves terveihez igazodnak, ugye eddig volt a Lisszaboni stratégia, Europe 2020, most biztos lesz egy új 2030-ig tartó új uniós stratégia is, az új költségvetéshez igazodva, és ott is megvannak azok a tudományos prioritások is, ami az unió szerint fontos ahhoz, hogy Európa megőrizze a többi földrészsel, vagy gazdasági központtal, régióval szemben a versenyképességét. Na ezt kéne jobban összehangolni, mert a tudomány nagyon fontos. Én is dolgoztam az akadémián, egy kutatóintézetben, csak azt látom, hogy azért egy, az adófizetők pénzért van, lehet egy olyan elvárás, hogy amit ott a tudósok tesznek, az valahogy hasznosuljon is az életben, a közéletben.
De azért rengeteg helyen azért hasznosul, nem? Az oktatásban is például.
Hát ezért mondtam, hogy az egyetemekkel...
Sok siker kikerül onnan azokban a verkekből.
Hogyne, csak azért mondtam, hogy például ez is egy ilyen dolog, amiről szerintem őszintén kéne beszélnünk, hogy ezek a kutatóintézetek mennyire működjenek jobban együtt az egyetemekkel, nem csak az, hogy egy professzor előadást tart az egyetemen, hanem ugye szervezetten hogyan tud jobban úgy hasznosulni, hogy az egyetemeknek is ugye ez egy bevételképző tényező Amerikában is, ugye, hogy kutatnak valamit, és abból, amit közösen a tudósok és az egyetemi szféra kitalálna, abból alapítanak egy startupot, amiben a felfedezők részesülnek, és az egyetem is, illetve azok a tudósok is, akik ezt kikutatták, ők is részesülnek belőle. És akkor már is arról beszélünk, hogy hogyan tudjunk nagyobb tortákat sütni mondjuk a tudomány, az egyetem, az oktatás területén, és ebből ez hogyan tudja motiválni azokat a fiatalokat, akik azért mennek majd egy egyetemre, mert ott olyan kutatás zajlik, ami egyébként világszínvonalú, vagy legalább a magyarországi nagy cégeknek kedvez, és akkor már az embere, a diákok fognak sorbálni az egyetemeken, és nem az egyetemek fognak lasszóval diákokat.
Ugye több célt is megjelölt Orbán Viktor Magyarországra, a Kárpát-medencére, Közép-Európára és Európára vonatkozóan is. Hogyan lehet egyszerre több vonalon helytállni a miniszterelnöknek? Tehát ugye elsősorban ő mégiscsak Magyarország miniszterelnöke, de értelemszerűen minden európai kormányfő beleszól az európai politikába is, de ugye itt több régiót, illetve kontinenst is megjelölt a kormányfő, hogy milyen stratégiát kellene folytatni. Hogyan lehet ezeket párhuzamosan, egyáltalán lehet-e párhuzamosan képviselni?
Hát ugye ő arról beszélt, hogy erős nemzetállamokra van szükség szerinte Európában, mert ha egy ország erős, egy uniós tagország erős, akkor, és nyilván az unió tagjaként, akkor többet tud hozzátenni a közösséghez, az unióhoz. Csak hát ugye itt alapvető viták vannak arról, hogy ez egy föderális Európa legyen, ugye amit Brüsszelben szeretnek, amit Berlinben szeretnének, hogy egy ilyen német mintájú föderális Európa legyen, vagy hát ugye amit több ország szkeptikusan fogad, és azt mondják, hogy inkább, amit De Gaulle is mondott, ilyen nemzetek Európája modell legyen, erős nemzetállamok legyenek, amelyek fontos területeken együttműködnek. Ugye a gazdaság az nagyon jól működik, ott nem is nagyon panaszkodik senki, csak hát igazából a további lépéseknél van probléma, és igazából, ha megnézzük, az a politika, én úgy értelmezem, hogy ha erős Magyarország, a szomszédos ország is erősek, a visegrádi csoport együttműködik és erős, akkor tudja Brüsszelben is inkább elérni azt, hogy elfogadják jobban, vagy meghallják a hangját, és akkor ehhez nyilván csatlakoznak más országok. Egyes kérdésekben biztos, az új uniós költségvetésnél pedig nyugodtan számíthatunk Romániára is, az agrár kérdéseknél, a kohéziós és strukturális támogatásoknál biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban talán 13-ban Bukarestben a kohézió jó barátai 16 uniós tagország találkozott Barroso akkori bizottsági elnökkel, és a kohéziós támogatások fontosságát hangsúlyozva 16 tagországot együtt tudott működni. Biztos vagyok benne, hogy most is például ebben a kérdésben, az agrárkérdésben Magyarország, Románia, ugyanúgy, mint Franciaországgal, vagy Olaszországgal, Spanyolországgal együtt fog tudni működni. Más kérdésben nyilván nem. Itt kell előre menni, ahol közösek az érdekek, erről beszélt a miniszterelnök, hogy ahol kölcsönös a tisztelet, és kölcsönös az érdek, és ha ott tudunk együttműködni, ez behúzza a többi területet is.
Adott esetben szó lehet arról is, hogy kiterjesztik a visegrádi együttműködést?
Arról szerintem nem lehet szó. Tehát ha megnézzük, ugye itt már volt erre példa a 80-as évek végén a pentagonál, a hexagonál kísérletnél, ugye ami talán Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot, illetve néhány jugoszláv utódállamot, talán Szlovéniát és maximum Horvátországot érintett. Tehát ugye ez egy örök kérdés, ugye? Tehát hogy ugye ez a négy ország, ugye korábban három, most már négy ország, ezeknek tényleg közös a történelme, közös a történelmi tapasztalata, az érdeke is. Ugye hát akárki belépne, ugye Ausztria belépne, akkor az eurózóna tagoknak az aránya növekedne, ugye egy nagyon fejlett ország lépne be.
Ugye hát akkor... hogyha már Ausztriát említette, azért külön a visegrádiak is konzultálnak az osztrákokkal. Hát ugye van a csehekkel, illetve a szlovákokkal is kiegészült osztrák együttműködés.
Hát mondjuk inkább, hogy volt. Tehát ez a szlavkovi vagy königréci párbeszéd, amit három akkori szociáldemokrata miniszterelnök elkezdett, azóta már nincsenek ezek a szociáldemokrata miniszterelnökök, talán a Szlovákiában van egyedül szocdem kormány.
Ezt az építkezést, ezt hogyan kell elképzelni? Tehát van Magyarország, van Kárpát-medence, most a Kárpát-medencéhez talán ide sorolta Romániát, illetve igen, Ausztriát is, illetve Közép-Európát. Közép-Európa meg akkor a visegrádi együttműködést akarja, vagy még szélesebb környezetet?
A Közép-Európát úgy szoktuk meghatározni, hogy Budapesttől 1500 kilométer. Tehát most nem konkrétan, ugye, hogy ami 1501, az már nem, de mondjuk...
Politikai értelemben mit jelent Közép-Európa?
Hát szerintem a kontinenst. A kontinenst.
Hiszen, ha kontinens megnézzük... Európa, de Közép-Európa.
Igen. Hát ha megnézzük, tehát mit mondtam, hogy Budapesttől számolunk, egy Közép-Európa tágabb értelemben egy 1500 kilométerű sugarú kör, szerintem Magyarországtól nézve. Egy példát hadd mondjak el, és akkor rögtön világos lesz a kedvenc példám. Ugye az osztrákok és a csehek két óránként küldenek egy-egy munkás vonatot keletre. Ugye Budapestről is két óránként megy egy vonat, néha még Frankfurtig is, és viszi az olcsó munkaerőt nyugatra. Ezt lehet, hogy mások használják egyébként, hogy elmenjek Győrbe tanulni, vagy hogy a Bécsi Szépművészeti Múzeumban megnézzék karácsonykor a kiállítást, de nem ez a fő cél, hanem hogy az olcsó keleti munkaerő két óránként menjen. Miért ne lehetne Budapestre vagy Győrbe is két óránként Belgrádból ilyen munkás vonatokat indítani, hogy az itteni égető munkaerő hiányt, hiszen már magyarok nem jelentkeznek bizonyos munkákra, Magyarországról már például a nagy autógyárak nem mindig tudják fedezni a munkaerőt, szükségletüket, miért ne lehetne más hasonló kultúrkörből, Szerbiából vagy Ukrajnából például két óránként olyan gyors vonatokat indítani, hogy én is, amikor utaztam most Pozsonyba, Érsekújváron tele lett a vonat, a prágai vonat, és két óra alatt Brünnben vannak, négy óra alatt Prágában vannak a szlovákiai vendégmunkások.
Tehát akkor ez az infrastruktúrális fejlődés.
Hát erről beszélt, hogy össze kell kötni a nagyvárosokat, és hát Trianont így lehet túllépni. Hogy ez nagyon fontos, amit a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napján kirakott a Facebook oldalára, ugye Anna és a Barbiknak a számát, hogy kezdjetek el élni. Tehát most 100 éve lesz az összeomlásnak, október-novemberben a 18 őszi magyar összeomlásnak. Ugye utána jött a Tanácsköztársaság Trianon. Tehát igazából nem befelé kell fordulnunk, hanem pont ezekkel a projektekkel lehetne túllépni azon a tényleg 100 év buslakodáson, amiről beszélt a miniszterelnök, mert tényleg ezek a történelmi kapcsolatok, ezek megvannak Miskolc és Kassa között, Debrecen és Nagyvárad között, és hogyha sikerül ezeket egy win-win szituáció alapján például összekötni, ugye, hogy Debrecenben van nemzetközi repülőtér, Nagyváradon nincs, tehát hogyha sikerül ezt úgy helyi szinten is rendezni, hogy nem kell két nemzetközi repülőtér egymástól 30 kilométerre, csak akkor, tudom is én, ebben Debrecen van elől, a másikban pedig Nagyvárad. És én rengeteg ilyen példát látok Nyugat-Európában, és ha ebből tudunk tanulni, akkor pont sikerül ezeket a sérelmeket túllépni, és én úgy szoktam, hogy nagyobb tortát tudunk sütni, és a nagyobb tortából mindenkinek több jut.
Kiszeli Zoltán politológus, az Inforrádió arénájának a vendége, a hírek után folytatjuk.